Folytassuk az ige tanulmányozását a Máté evangéliuma 26. fejezetéből, a 47. verstől olvassuk el az igét az 56. versig. Tehát Máté evangéliuma 26:47-56. Én az új fordítású református fordítást olvasom. 47-56. Még beszélt már, mint az Úr Jézus, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Azt fogjátok el. Majd egyenes Jézushoz ment, Jézushoz menve így szólt. Üdvözlégy, Mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, hát ezért jöttél. Akkor odamentek, rátették a kezüket, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kardállattal vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz, úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Pár hete foglalkozunk az Úr Jézusnak a életének a végső szakaszával, az ő megváltói munkájának a munkájával, és úgy elgondolkodtam, hogy a múlt alkalommal a szenvedésnek még nyoma sincs. Akkor készül rá az Úr Jézus, mert együtt van a tanítványaival, Júdás nélkül, a Gecsemánei kertbe, az Olajpák hegyének egy nagyon szép kertjébe, ahol voltunk Ágival, de akkor az nem volt olyan szép, és nem volt olyan jó hely. És azon gondolkoztam, melyik volt nehezebb. Az, amiről múltkor Csaba beszélt, amikor Istennel imádkozva végérvényesen lezárul az a kérdés, hogy igen vagy nem. Ő azért jött, hogy azt mondja, hogy igen. És miután testben volt, szembesülni kellett azzal, hogy ez valami rettenetes dolog. Ráadásul úgy meghalni, hogy nincs benne bűn. És azt gondolom, hogy lelkileg ez lehetett nehezebb ez a Gecsemáné, mert ugye azt olvassuk, hogy nem is ütötték, nem verték. És mégis a veretékei, mint aláhulló vércseppek estek le róla, akkora volt ez a szenvedés, ez a belső harc. És utána jön ez a szenvedés, amelyiknek még csak az elején vagyunk, és ugye ennek lesz egy kifejlete, de ugye itt meg van egy testi szenvedés, és egy lelki. És azt érdemes megfigyelni majd ebben a történetben is, hogy az Úr Jézus bármilyen szenvedésben van, még a halál tusájában is, nem csak magával foglalkozik. Ezt szeretném kiemelni. Ez múltkor is kiderült, és most is ki fog derülni. És utána is ki fog derülni, a keresztmán is ki fog derülni. Foglalkozik a latorral, foglalkozik valahol a századossal, foglalkozik az édesanyjával, foglalkozik a szeretett tanítványa Jánossal, és sorolhatnánk. Itt pedig Péterrel fog foglalkozni. Illetve a nép vezetőivel, és nem kevésbé Júdással. Ugye itten a szereplők megvannak, ugye az Úr Jézus Krisztus a főszereplő, hogy ebben a történetben ott vannak a tanítványok, kiemeltem Péter, de ez nem ebből a levélből, nem ebből az evangéliumból derül ki, és kifejezetten, vagy kiemelten Júdásról szó van, az ő negatív szerepvállalásáról, a nép és az ő vezetőiről. És ugye ezt már mindig meg szoktuk állapítani, hogy hogy egy-egy történet, egy-egy bibliai hely, főleg az evangéliumokat, ha megnézzük, szeretjük végig venni azt, hogy a többi evangélium ezzel foglalkozik-e vagy nem. Az elfogatás nem tűnik olyan rendkívül fontosnak a nagy eseményhez képest. De Isten valamilyen oknál fogva annyira fontosnak tartja, hogy mind a négy evangéliumokban benne van. És elég részletesen. És szeretném ezt a négy evangéliumnak a elbeszélését egy kicsit egybe szerkeszteni, vagy úgy beszélni róla, mintha mindent felolvastunk volna, de én majd csak mondatokat fogok mondani, mert nyilván a lényeg ugyanaz, de egy kicsit olyan, mint amikor három riporter megír egy eseményt egy valamilyen városi rendezvényről, egyik ezt látja, a másik azt látja, mindegyik igaz lehet, de nem lehet egymással kijátszani, mert abból a szemszögből, vagy arra emlékezik. Például csak egy dolgot mondok, hogy ki volt az a tanítvány, aki lesújtotta a szolgának a fülét, azt János mondja el, ő mondja el azt, hogy mi a neve, ezt is úgy tudjuk, hogy közel 100 éves volt, amikor írta. A többiek sokkal fiatalabb korban írták, mondjuk vegyük a Mátét, aki szemtanú volt, Lukács az utána járt, János az, aki idős korára is olyanokat mond, hogy hány nap múlva ilyeneket mond, pedig ő nem törekszik arra, hogy a történelmet, hogy így mondjam, leírja. És mégis Isten felhasználta ilyen egyszerű tényekre, és én azt gondolom, hogy ez az Istennek a figyelmessége az ember hitének a megerősítésére. Szóval ez nem világmegváltó gondolatok ezek, amiket leír ebben az esetben tényként János apostol, vagy például ugye Márk leírja azt, hogy volt ott egy fiatal, nagy valószínűséggel János volt, aki csak egy ing volt, de aztán a menekülésbe inkább az inget hagyta, mint a bőrét, és elment. Tehát ezzel is foglalkozik a Szentírás. Tudjuk, hogy nincs ott Júdás, mert az utolsó vacsoránál fölállt, az Úr Jézus mondta is neki, hogy amit meg akarsz tenni, tedd meg hamar. És akkor azt olvasunk, valami szörnyű dolgot olvasunk az egyik evangéliumban, hogy akkor az ördög megszállta őt. Ez az ember, nem tudjuk miért, mi okból, nem olvasunk róla, csak negatív dolgokat, amiket tett, mint tanítvány, és ez a történetnek ugye itt ez a csúcspontja, amikor végigcsinálja azt, hogy elárulja az ő urát, megbeszélt erre, ugye megmondja, vagy megmutatja, hogy kicsoda ő, valami nagyon eltökért, valami nem belesétált ebbe a bűnbe, nem csak úgy történtek a dolgok, hanem ezt felvállalta. És ugye sötétbe mennek a fegyveresek, a nép vezetői, nem tudjuk, hogy a főpapok közül kik voltak ott, mert ugye volt mindig egy aktuális, és egy volt főpap, akinek a minősítése azért ilyen szempontból egy kicsit megmaradt, mint az örökös elnök egy-egy társulatnál, de azt látjuk, hogy nem nappal, hanem sötét éjjel, valami késői órában, amikor a nap már lement, akkor mennek őt elfogni, és ehhez kellett Júdás. Júdás tudta, hogy az Úr Jézus és a tanítványai rendszeresen hol tartózkodnak. Esténként ezek szerint rendszeresen kimentek a Gecsemáné kertbe, hogy ott imádkozzanak, beszélgessenek, felkészüljenek a másnapra. És ugye fáklyákkal mentek, ha fél homály is volt, Júdás egy nagyon biztos dologra ment. Talán, hogy így mondjam, a leggusztustalanabb módon úgy csinál, mintha szeretné az Urat. Oda megy, és azt mondja, hogy akit én megcsókolok, azt fogjátok el. És ezt meg is teszi, és érdekes, még ez a mondat is, amit mond, milyen döbbenetesen ellentétes azzal, amit tesz. Ebben a pillanatban árulja el végérvényesen az ő urát. Itt még meggondolhatta volna magát, és kedvesen azt mondja neki, üdvözd légy. Vagy azt mondja a Csia Lajos bácsi, örvendj, rabbi. Hát azért egy valami eszembe jutott, hogy Júdás nem mondhatta se szívből, se színből, hogy én Uram és én Istenem. Ezt tudjuk, hogy egy későbbi időpontban egy nagyon kedves tanítvány, Tamás mondta, amikor azt mondta, hogy semmiképpen nem hiszem el, hogy ő feltámadt, ha csak nem nézem azt, hogy hol vannak a sebek az ő testén, kezén és az ő oldalán. Mert ő ott volt a kereszt a közelében, látta. És amikor meglátta az Úr Jézust, akkor mondta ezt, hogy én Uram és én Istenem. Nem mondhatta. És mert úgy írtam föl magamnak, mert számára nem volt az. Ő számára mester volt. Egy valaki, különleges ember, akire szabad fölnézni, aki tett ezt azt, ami különleges és valami csoda dolgokat is tett, de nem Uram és nem Istenem. Aztán, ha jól tudom, ugye az eredeti Szentírásban nincsenek olyan írásjelek, hogy felkiáltójel, kérdőjel, ugye Tamás, ilyesmi nincsen benne, és ugye kétféle fordítással találkozunk. Amikor odalépett az Úr Jézushoz, akkor azt mondja az egyik fordítás, hogy barátom, miért jöttél? Tehát kérdezi, de Csia Lajos bácsi is, meg ez a fordítás is, mint egy tényközlést, hogy hát ezért jöttél, hogy megcsókoljál. De ez nekem nagyon közel van hozzám ez a kérdés, hogy kérdez az Úr. Nem ítél, hanem kérdez. Épp a elmúlt időszakban beszélgettem egy testvérrel, aki a Strauss Liza nénit közelről ismerte, és elmesélte egy történetet, hogy hát jöttek a BM-től, az akkori BM-től ellenőrizni a szolgálatot, és hát a nyomozó nézegette, hogy milyen tábla van ott, és az egyik táblán az volt, barátom, miért jöttél? És azt mondja, ez mit jelent? Azt mondja, hát egy kicsit vívódott a Liza néni, de hát ilyen emberektől, mint ön, től kérdezi az Isten, hogy miért jött? Miért jött vajon ide? Még humora is volt, de ebből nem lett baj, mert azért abban az időben ez nem biztos, hogy annyira viccesre vették ezt a dolgot. De hát miután ezért tette föl Liza néni, hogy ha aki oda megy, az tegye föl magának a kérdést, milyen szándékkal jön. Én azért tartom ezt jónak a kérdést, mert ez szándék nyilatkozatot kell tenni ekkor. Ha nem válaszol rá, akkor is. Mert úgy látjuk, hogy Júdás nem válaszol. Egy kommentár azt írja, hogy szerintük főre is löpték Júdást, és úgy, ahogy van, elkapták az Úr Jézust. Hát az volt a cél. Onnantól kezdve nem kellett. És hát én azt gondolom, hogy ez a kérdés nagyon jó, amikor például ide belépünk. Hogy miért jöttünk. És van egy másik mondás is, az meg állítólag ki van téve a Torockó téren, ott meg az van, jól tetted, hogy eljöttél. Ez pedig Cornélius százados mondja Péternek, amikor ő különleges kijelentés útján elmegy egy pogány házba, beteszi a lábát egy zsidó ember, és arra mondja ez a Cornélius, hogy jól tetted, hogy eljöttél. Hát én azt hiszem, a kérdés is jó, és az is jó, ha lelkiekben ott van előttünk ez a kis tábla, hogy jól tetted, hogy eljöttél. Mert Isten szava szól a gyülekezetben, az Isten igéje már megszólal, ahogy egy Spurgeon mondta, amikor azt mondták, hogy rossz volt az ige hirdetés, azt mondta, ti rosszabbak vagytok, mint az én csibéim, azok még a kocsuból is kiszedik a magot. Ha már megszólalt az ige, akkor már az az Isten tisztelet, nem lehet rossz, mondta Spurgeon. Aztán a másik dolog az, hogy az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus valóban nem ítéli el, barátomnak és Csia Lajos bácsi társnak szólítja. Abban a minősítésben, ahogy szólította a többi tanítványt is. Úgy tűnik, mintha még lenne rendezési lehetőség, mintha még volna visszaút valamilyen módon. Barátom vagy társ? Nem azt mondja neki, te csibész árul. Ha ezt mondta volna, nem tévedett volna, és nem mondott volna hamisságot. És nem ítélte el őt, az Úr pedig a János Evangélium 19. rész 11. versében úgy gondolom, Júdásról szólhat ez a tagmondat, de lehet, hogy másra is utal. Amikor Pilátussal beszél, azt mondja, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ez vonatkozhat Kajafásra is, a fegyveres testületre is, de igazából a kiinduló pont Júdás. Nagy valószínűsége ő rá vonatkozik. Aztán a Máté 26-24-ben azt mondja az Úr Jézus, ott is kijelent, de talán a Bibliának a legfájdalmasabb mondata hangzik el, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Ez kijelentés, még mindig nem ítélet, pedig éppen az elmúlt alkalommal Mária Kálnokon a János Evangélium 5. rész 22. versében azt olvastuk, hogy az atya nem ítél el senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adtál. És akkor is beszélgettünk róla, és megáll ez a gondolat ma is, hogy amíg az Úr Jézus itt volt a Földön, bírói, meg ítélő minőségben nem lépett fel. Itt sem. Nem ítélte el Júdást, hanem tényként közölt vele dolgokat. Aztán Júdásnak van egy problémája, ami nagyon hasonlít Ézsauhoz. Ézsau nem árult el senkit. Csak azt olvassuk a Zsidó 12:17-ben, nem találta a megbánás helyét. Noha könnyek közt kereste. Nem tudjuk, hogy Júdás kereste vagy nem. Annyit tudunk, hogy amikor ő ezt a kérdést föltette magának, az öngyilkosságot választotta. Amikor rájött arra, hogy ártatlan miért, furcsa, hogy csak akkor jött rá. De nem a megfelelő helyen kezelte a megbánás dolgát. Aztán ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi az oka annak, hogy az Úr, hogy a Júdás elárulta. A bibliai leírások alapján úgy tűnik, hogy a vagyonhoz való kötődés az lehetett a problémája, mert két dolgot olvasunk róla. Egyik az, hogy ő volt a pénztáros, ráadásul szigorú elszámolás ide vagy oda, azért jutott a zsebébe is belőle, és itt is a 30 ezüstért elárulja az Úr Jézust. Pénz, de függ össze. A többit nem tudjuk, hogy ez a Júdás hogyan gondolkodott. De annyit látunk, hogy az Úr Jézus mellett eltöltött 3 év alatt ezen a téren semmit, de semmit nem változott. És mégis feladta az ő urát és mesterét. Aztán arról olvasunk, hogy az elfogók csapata úgy bánik az Úr Jézussal, mint egy köztörvényes bűnözővel. Aztán ugye elővesz Péter egy kardot, ezt a János Evangélium a 18. rész 10. versében tudjuk meg, hogy ő vette elő a kardot, és úgy tűnik, mintha az egyik leírás alapján, mintha véletlenül a nagy hadakozásban vágta volna a főpap szolgájának a fülét, nem ez volt a szándéka, valamelyik evangéliumban úgy néz ki, hogy odavágott és nyész, leugrott a füle szerencsétlennek, de Márk ezt írja, hogy egyébként az Úr ezt is helyrehozta. De ugye nem is ez a lényeg, a Márkusnak az biztos, hogy lényeg volt, hogy meggyógyuljon. Ezt, hogy meggyógyította, azt viszont már János nem írja, csak Lukács. Máté és János ezzel nem is foglalkozott. Viszont itten sokkal fontosabbról van szó, hogy az Úr Jézus megint szóba elegyedik az egyik legharciasabb minden tekintetben gyors reagálású tanítványára, Péternek. Ugye azt mondja az 52. vers, a harciassággal, a harccal összefüggésben mondja, tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kardáltal vesznek el. Nekem ebből az jött le, hogy az erőszak erőszakot szül. Isten országában nincs helye a fegyvernek, a hatalommal való idézőjeles meggyőzésnek. Ez az alapelv a Biblián keresztül vonul, és itt jött be ez a Zakariás ige, amit az elején olvastam föl, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Mindazonáltal az Isten kezébe és az Úr Jézus kezében olyan hatalom volt, ami tényleges, de bizonyos helyzetekben nem fogja használni. És a másik ember meggyőzésére soha, de soha a hatalmat, a megfélemlítést nem használja. És nagyon érdekes, hogy egyik fordítás azt írja, hogy nem erővel, nem erőszakkal. Tehát nem lehet rávenni senkit sem arra, hogy jobb belátásra jusson. Nem lehet rábírni arra, hogy a keskeny úton Isten szerint való módon járjon. Csak meggyőzni. és belátni annak az embernek, akinek erre szüksége van. És utána tovább beszél az Úr Jézus, vagy bocsánat, még egy gondolat volt, hogy Pál apostol mondja azt, megint a Róma 12-höz azért csak visszatérünk ma többször, hogy a rosszat mivel kell legyőzni? Jóval. Hát nekünk nem ezek jutnak eszünkbe, ha valaki elénk vág az autóval, akkor mindig az a gondolatom, hogy a következő lámpánál azért Móra se tanítom. És akkor mindig elgondolkodok rajta, hogy ez honnan van ez a gondolat. És azért úgy rájövök elég gyorsan, hogy ez nem a Isten szerint való gondolat. A rosszat jóval kell legyőzni. És ez nem azt jelenti, hogy abban a helyzetben győztesek leszünk, hanem Isten szerint leszünk győztesek. Ugye van egy másik oldal ennek a dolognak. Második világháborúban mondta ezt valaki, vagy az elsőben már nem tudom, még egy ilyen győzelem, és elveszítjük a háborút. Tehát vannak olyan győzelmek, amik azért igazából vereséggel érnek föl, de Isten országában a győzelmek csak vereségen keresztül jönnek. Aztán Péterhez beszél az Úr, érdekes, hogy én szerintem nem csak a Péternek mondta. Vannak olyan mondatok, úgy gondolom, amikor mi is beszélünk, és beszélünk a férjünkhöz vagy feleségünkhöz, és közben a gyereknek mondjuk, vagy fordítva, az a rosszabbik változat, ha úgy akarunk mondani a társunknak valamit, hogy a gyereknek mondjuk, de azért ez, amit ezután mond az Úr, úgy tűnik, mintha az igazából mindenkinek akarta volna mondani. Mert kérdezi Pétert, hát nem gondolod, hogy én 72 000 angyalnál is többet ide tudnék rendelni? Hát egy angyal a jelenések könyvében úgy tudjuk elintézi a földet. Vagy néhány. És 72 000. Valami olyan számot mond az Úr, hogy szerintem nem is fogta föl senki se az ott lévők közül, hogy miről beszél az Úr Jézus, mert egyrészt nem ismerték őt, sem az ő hatalmát. Hogy azt mondta, hogy 72 000 angyalnál többet ide tudnék tenni. De ugye megint mi a kérdés? Megoldjuk ezt erővel? Ezt a problémát? Igen, megoldjuk, akkor én nem halok meg, de akkor másik oldal sem történik meg. Akkor nem történik meg a mi megváltásunk. Ha az erő jelenik meg, nincs számunkra megváltás, és úgy gondolom, hogy ezt azért jó látni. És ugye a másik gondolat, ami ugye kétszer is előkerül, hogy ennek azért kellett így történnie, hogy amit régebben megírtak 500, 600, 1000 évvel, vagy ki tudja hány ezer évvel azelőtt, azok beteljesedjenek. Azt mondta az Úr Jézus. És tudjuk, most ezt nem veszük elő, de messiás zsoltárok vannak, amelyek egyértelműen leírják az Úr Jézus szenvedését. Ha csak veszük a 22. zsoltárt, olyan részleteket mond el Dávid, amikor fogalma se volt erről a kivégzési eszközről talán, vagy arról, hogy majd római katonák egyszerűen sorsvetéssel a ruhájára majd így döntik el, hogy kié legyen, hogy mit fog mondani az Isten fia a keresztván. Közel 1000 évvel korábban azt mondja, szó szerint azt mondja, hogy miért? Én Istenem, miért hagytál le engem? Hát mi azt nem tudjuk megmondani, hogy holnap mit fogunk mi mondani. Pedig lehet, hogy nagyon készülünk, hogy na, valakinek megmondunk valamit, ezt vagy azt. Azt nem tudjuk megmondani. És arra azt mondja az Isten, hogy ennyire biztosak az Isten ígéretei, hogy amit ő mond, az meg lesz. És ezért kellett neki, hogy így mondjam, nélkülöznie ezt a földi hatalmat. Aztán arra gondoltam, hogy Úr Jézus ebben az őt érintő nehézségekben, ebben a testi és lelki szenvedésekben is mindig arra néz, ami az ő célja. Ami megváltásunk, a bűneink rendezése Isten és az Atya előtt, az ő életének feláldozása bárányként. Ez a cél. Őt semmilyen körülmény nem ingatta meg küldetésében, céljának elérésében. Találtam egy kis cetit, ahol ez a mondás van fölírva, de nem tudom, hogy kitől származik. Mindenkinek csak annyira fontos a cél, amennyire hajlandó érte fegyelmezetten dolgozni. Az Úr Jézus nem csak fegyelmezetten dolgozott ezért, hanem neki olyan fontos volt ez a cél, hogy az ő életét adta ezért. Aztán a néphez szól. Az 53. versben ugye úgy fogtatok el, mint egy rablót. Minden nap ott voltam a templomban, de akkor nem fogtatok meg. Tehát fényes nappal akkor ez nem volt. Mert ezt is a Lukács evangéliumából tudjuk, ezt a magyarázatot, hogy miért este fogták őt. Mert azt mondja, hogy ti ezt sötétségben teszitek, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának az ideje. A sötétség, a világosság teljes hiánya, a sátán és az ő angyalainak az élet közege. És ezért nagyon örültem, ami elhangzott ige a római levélből. Ugye az Úr Jézus azt mondja magáról, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És aztán még a János 12-ben azt mondja, én világosságú jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Valahol azt tudhatjuk, hogy ha sötétségben vagyunk, akkor nem követjük az Urat. Olyan egyszerű ez, főleg innen az asztaltól. Meg a másik gondolat, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy ne maradjunk a sötétségben. Ha rájövünk, hogy sötétségben vagyunk, akkor ne maradjunk ott. És ezek az emberek, a vezetők, Júdás szó szerint a fizikai és lelki sötétségben maradtak. Aztán még egy rész kimarad itt, ami engem nagyon megfog a János 18-ban, hogy amikor elárulja Júdás és jön a nép élén, akkor ott ő úgy írja le, hogy az Úr Jézus megkérdezi, hogy kit kerestek. És akkor azt mondják, hogy a názáreti Jézust. Annak kellett egyébként keresztre kerülni. Ugye ez volt ráírva a Pilátusnál is, és ők is ezt a szót használják, hogy a názáreti Jézus. És akkor az Úr Jézus mit válaszol? Én vagyok. Mi történik, amikor azt mondja, hogy én vagyok? Földre esnek, hátra tántorodnak. Az Úr Jézusnak az isteni minősítésében jelenik meg ebben az én vagyokban. Emlékezünk, hogy amikor Mózes megkérdezte, hogy hát mondd meg, hogy te ki vagy. Hát mit mondok a népnek? Azt mondta az Isten, vagyok, aki vagyok. A vagyok küldött téged. És ez az én vagyok, ez ellen nincsen hatalom. Ezt demonstrálja itt az Úr Jézusnak ez a kijelentése, ez nem az ítélete. És azt látjuk, hogy minden esetben a Bibliában, ahol emberek, proféták, Mózes, Ábrám, bárki, János apostol Isten közelébe kerül, szó szerint megtántorodnak, egyesek földre esnek, János úgy érezte, mintha meghalt volna. Nem ítéletet tartott Isten, hanem az ő hatalma olyan módon jelenik meg, hogy az emberi lét nem tudja elviselni. Ezért sem lehet őt látni emberi szemnek, vagy mondjani szoktás szemtől szembe, mert mi azt nem tudjuk, és nem tudnánk elviselni. És az Úr Jézus 7 alkalommal mondja, és ezt is János mondja, hogy mire mondja azt, hogy én vagyok? Én vagyok ugye a feltámadás és az élet, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világvilágossága, én vagyok az igazi szőlőtő, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok. És hála az Úrnak, hogy ő ez a vagyok, aki ezzel minden rendelkezik. Egy lényegű az Atyával, és ezért mondhatta ezt, hogy én vagyok. És milyen érdekes. Pár órával ezelőtt Péter és a tanítványai azt mondják, hogy nemhogy megtagadják őt, hanem az életüket kockáztatják. Megjelennék egy kis csapat, fegyverrel, nem tudjuk milyen fegyverrel, de azért biztos jobb fegyverük volt, mint nekik, az az egy szál kard, úgy elfutottak, mint a nyúl. Majd erre is szeretnék kitörni, hogy ez hogy is van. Azt mondja, ugye nemrég olvastuk a 26. rész 31. versében, szó szerint néhány órával ezelőtt az Úr Jézus egy zakariási proféciát idéz, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj lyukai. Ez nem menti fel a tanítványokat. Ez profécia, ennek így kell megtörténnie, de ez nem menti fel őket, hogy fogadkoznak, és nem ismerik magukat, és sokszor mi sem ismerjük magunkat. És És azt szokták mondani, hogy az ember krízis helyzetben hozza azt, aki. Általában mi mondjuk azt, hogy ezt meg azt tesszük, és amikor egy helyzetbe kerülünk, akkor meglepődhetünk még saját magunkon is, mások még inkább, hogy nem azt tesszük, amit szeretnénk, vagy amit elképzeltünk magunkról. És érdekes, hogy itt is az Úr Jézus a tanítványokkal van. És azt is a János mondja, nem Máté, ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Az Úr gondoskodik a tanítványairól, hogy ne kerüljenek ugyanabba a helyzetbe most. János kivételével úgy tudjuk, mind belekerült ebbe a helyzetbe. Meg Pál is. Az ő hitéért, az Isten szeretetéért az életét kellett adni. De most nem. Ebben a megváltói munkában nem tudtak részt venni a katonák. A tanítványok az imádságban nem voltak vele, és nem voltak vele akkor sem, amikor szó szerint bekísérik a börtönbe. Nem tudjuk, hogy a fegyveresek mennyire respektálták az Úr szavait, de azt olvassuk, a tanítványok elfutottak ezt is, egy másik evangélista, Márk írja meg, de ugyanezt írja ugye, hogy volt egy fiatal, a valószínűleg János, aki az ingét hátrahagyva, ő is menekült. És úgy gondolom, hogy ez a négy evangéliumban leírtak, egy teljes képet tárul elénk, vagy teljesebb képet, mint ha Mátét olvassuk el, vagy csak a Márkot, vagy csak a Lukácsot, vagy csak a János evangéliumát. Talán a János evangélium a legbővebb és a legrészletesebb, de olyan jó, hogy ezeket mind egybe foglalva láthattuk. És azt hiszem, hálásak lehetünk azért, hogy a mi Úrunk mit tett értünk, mit vállalt, és hogy mit tett ezekben a napokban, és beszélt és szólt, amikor ez a szenvedés történet végigment. Azt látjuk, hogy minden cselekedete és minden szava nem az önvédelem, nem a magammal való foglalkozás, hanem mindig a másikkal. Gyakorlatilag ezért jött. És jó azt látnunk, amit talán most ilyen szempontból sajnálom, hogy nem úgy vacsora van, hogy nekünk milyen üdvösséget szerzett a mi Urunk. Ez ugye csak az első lépcsők, amikről most olvasunk, de úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk, és milyen arra gondolhatunk, hogy ennek az ára egyik oldalon az, hogy ekkora az ára, a másik pedig az, ami eszembe jut most hirtelen, ugye a nagy henhúti missziónak a megalapítója, hogy is hívták, az már viszont nem jut eszembe, Cincendorf látott egy képet, egy nagy festőtől, vagy nem tudom milyen festőtől, ahol keresztre feszítik az Úr Jézust, és alatta ez van, hogy ezt tettem én értem, te értem, mit teszel. És itt nem is a fizikai egyensúlyról van szó, hogy ha az Úr Jézus meghalt, akkor nekünk is meg kell halni, hanem mit teszünk a másikért. Mit teszünk azokért, akik körülöttünk vannak. És hogyan merek és tudok szembe menni saját magammal. Mert számomra az Úr Jézusnak ez is a történetnek egy lényege, amit épp múltkor beszélt erről Csaba, hogy azt mondta az Úr Jézus, Uram, vagyis még ennyi gondolatot hagyd tegyek hozzá, hogy én úgy gondolom, hogy két akaratról beszél az Úr Jézus. Az egyik a saját akarata, amiről le akar mondani, és van egy akarata, ami nagyon szívmelengető. Azt mondja a főpap imába, ahol atyám, ahol én vagyok, azt akarom, hogy ott legyenek ezek is, mármint a tanítványok. Tehát ez az akarat sem saját magára irányul, hanem másokért. Hogy ott nem azt mondja, hogy szeretném, édesatyám, hanem azt mondja, azt akarom. És másik esetben pedig arról beszélünk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ezek szerint, mint embernek, az volt a átterv, vagy az akarata, hogy ebből kimenekülni. De én azt gondolom, ez a természetes, mert ez a test, ez a hús. De az ő benne lévő Szentlélek, Szent Szellem azt mondta, ne úgy legyen. Hát adja meg az Úr, hogy a mi életünkben is így legyen. És tanuljunk ebből a kis történetből, és legfőképpen az Úr Jézus Krisztustól. Amen.